A zöld huszár. Molnár Ferenc kisregényének rádió változata. Első rész.
Egy szabad királyi város főterén állunk fényes napsütésben vasárnap délelőtt. Igazi kisvárosi főtér ez, aránytalanul nagy, poros négyszög. Csenevészlombú fiatal fák szegélyezik, amiket már megcsípett a szeptember. Több ezer emberrel állok itt, áhítatos csöndben. A tér közepén 10 perccel ezelőtt hullott le a leppel Kossuth Lajos szobráról. A bronz Kossuth aranybarnán csillog fölöttünk a napfényben, szónoki gesztusra emelve jobbját. Balja kardja markolatán nyugszik, előtte ünnepi emelvény nemzeti színnel bevonva. Kellemes, őszies idő van. Édes, szép ünnepélyesség ez. Lassan úszó fehér felhők alatt, örök szerelmem Kossuth lábai előtt. Alap levéve meghatottan állok a tömegben, hátul, ahol már nem olyan sűrű, és jegyzeteket firkálok egy kis notesbe, a Pesti napilap számára, amely mint hírlapírót ideutaztatott. Elég szép megbízatás egy ifjú költő számára. Olyan pontosan emlékszem annak a napnak minden apró részletére, hogy alig hiszem el, mindez már 20 éve történt. Ma már persze könnyű lemosolyogni arra a naív áhítatra, ahogyan a nagy hazafi lelkes bámulójaként bambán ott állok a téren az őszi verőfényben. Még nem sejtem, hogy ezen a délelőttön hoz össze a sors valakivel, aki gyökerestől fölforgatja az életemet. Nem tudósítást kell csinálnom, csak szép színes tárcacikket írni a külsőségekről, és főként legyen benne sok név, sok helybeli név, minél több, mert sok előfizetőnk van a városban. Csak minél több név. Egy célból, ő nem tudja, hogy egy célból, már tegnap szoros összeköttetést teremtettem a helybeli szerkesztővel, Móri úrral. Mellettem áll, és miközben jegyzetelek, nem neveket mond, hanem vicceket. Egyik bágyadtabb, mint a másik.
Neveket?
Megnevez vagy 5 helybeli notabilitást, de rögtön belekezd egy viccbe. Nem bánom. 5 név, 1 vicc, tűrhető arány. A szerkesztő erős 50-es kopasz, de a feje tetején száladzó engedetlen kis moszatokkal küzd egy jobb látszatért.
Kossuth Lajos, a haza büszkesége, nemzetünk kiválósága, szinte megismételhetetlen a történelemben. Kossuth Lajos,
közkedvű vagyok. Hosszú idő óta ez az első vasárnap, amit a menyasszonyom nélkül töltök. Tegnap úgy búcsúztunk este, mintha Amerikába utaztam volna, és ma reggel már sürgönyöztem. Máskor, ilyenkor, vasárnap, ebéd előtt együtt szoktunk sétálni, és én náluk ebédelek. Csirke aprólékleves van, én zúzát és máját is kapok bele. Aztán együtt maradunk kettesben estig, néha éjfélig is, telefüstölve cigarettával az édesapja úri szobáját. Édes, fárasztó, szerelmes együttlét 12 óra hosszat egyfolytában. Utána úgy alszom otthon, mint a bunda. Hát, ez ma elmarad. Az újságírás szem dolog előttem. Mulasztásról szó sem lehet. És még este is itt kell maradni. Nagy politikai banket lesz, és a vonatom csak holnap reggel indul. A tömeg feje fölött az áhítatos csendben egy hatalmas hang uralkodik. Az ünnepi szónok beszél. Szeretnék figyelni, de a szerkesztő egyre sugdos, humoros megjegyzésekkel zavar. A szónok rendkívül nagy hasú, megypiros díszmagyar, koronfekete körszakállal. A szerkesztő specialitása, hogy csak úgy ontja az összes elcsépelt és olcsó pesti szóficamokat, szólásmondásokat. Ezek Pesten szerencsére pár hónap alatt kimennek a divatból, de a távolvidéken néha évekig élnek tovább. Mikor jöttünk, egy hölgynek azt mondta, mélyen megemelve kalapját, kezi csokoládé. Többször kérdezte ismerőseitől, maga talán breteg? A borzasztó az, hogy büszke le.
Legalább kétszer egy hónapban Pesten vagyok.
Mondhatom sok.
Figyeljünk egy kicsit.
Nem veszi észre az ebben rejlő rendreutasítást, és folytatja.
Két zsidó utazik egy kupéban.
Ez tegnap óta már legalább a 12. pár utazó zsidó, és még hozzá régi a vicc. Kényszer mosolyom, mindjárt a vicc elején feltűnik neki.
Ismeri?
Hogyne?
Na, akkor elmondom.
Ezt mind Pestről hozza. Olyan, mint a felbőszült tömeg által szurokba mártott néger, akit végig hempergetnek a városon. Minden piszok megragad rajta. Már oly sok név van a noteszemben, hogy megfontolás tárgyává teszem, nem kellene Móri szerkesztő urat feltűnés nélkül beszüntetni. Egyelőre túlzottan figyelő tekintettel a szónokhoz menekülök. Az pedig egyszerre csak egyenesen az én szemembe néz, és fenyegető hangon kiált rám.
Te voltál az oka! Igenis, te!
Összerezzenek, és talán el is pirulok. Szerencsére a szónok folytatja.
A hatalmas szárja, hogy nem tudtuk kivívni drága szabadságunkat. A te lelkeden száradt hős honfitársaink vére.
Fellélegzem, hogy nem nekem szólt. Tovább hasonló. Bántó, hogy milyen csináltan tremolózik a hangja. Sóhajtok egyet, és szétnézek a publikum közt. Mindenki a szónokot figyeli. Aztán lassan felén fordul egy fej. Csinos barna lány néz rám messziről. Mosolyog, mintha ismerne. Majdnem köszönök neki. Nem ismerem. Ide való lány lehet, szolid kis ruhájáról, egész megjelenéséről ítélve. Pesten azt mondanám, hogy elárusító kisasszony egy budai drogériában. Itt inkább a gyógyszerész, az állatorvos vagy az állomásfőnök leánya. Néz. Szeliden mosolyog. A szerkesztő észreveszi.
Csinos dög, mi?
Rémes kifejezés.
Jó bőr.
Szörnyű.
Ki ez? Az Istenért ezt a nevet valahogy beleírja a eszébe.
Miért? Ki ez?
Annus.
Csak így.
Csak így. És csak úgy. Mégse tudnak minden maguk pestiek. Azt se tudják, ki az Annus.
Nem tudjuk, elismerem.
Az Annus éjjeli pincérlány itt egy kávéházban.
Nem is kávéház.
Sokkal rondább, egy bodega. A párizsi bodega. Ott működik. Nem is mint pincérlány, mint itató lány. Na és... mint egyéb.
Ilyen fiatalon?
Úgy van, csinos, de jó bőr. És... és... kedves kollégám, ez a nő úgy, ahogy itt látja, nekem nemrég még a szeretőm volt. De vége.
Most már értem a dögöt és a bőrt. Szegény szerkesztő úr szenved. Annus figyel, sejti, hogy róla van szó. Messziről megfenyegeti ujjaival a szerkesztőt. A szerkesztő negédesen visszafenyeget.
Miként a törékeny sajka iránytűjét vesztve céltalanul hányódik a viharzó óceánon, akként nemzetünk hajója is ide-oda dobó...
Ide hívom. Minek?
Már intett neki. Ismerem ezt. Így még ide kapja. Ha egyedül volna, nem kapná. A lány jön. Lassan. Szelíd kis szabályos arcú barna lány. Nem látszik ezen semmi bodegás. Sőt, fodros rózsaszín ruhája dacára van benne valami apácás. A halványsága, a lelesütött tekintete, a komoly járása, vagy csak a kalapja formája teszi.
Gyere ide, be akarlak mutatni ennek az úrnak.
Talán őt nekem.
A halvány apáca arc váratlanul felcsillan, megszemtelenedik. Így már nem érdekes.
A nagyságos úr fiatal költő.
Megmondom a nevemet zavartan.
Annus vagyok. Maga költő?
Igen.
Mit költ? Remélem pénzt?
Te! Ne légy szemtelen!
Miért?
Mert ez az úr kollégám és jó nevű fiatal fővárosi író. Nagyon kérlek ezt, légy szíves tisztelni.
Nem leszek szíves tisztelni.
Miért?
Mert ahhoz még nagyon fiatal.
És szép világosan, kihívóan néz a szemembe. A szerkesztő mentegeti.
Ez most kérlek azért ilyen kek, mert ő tulajdonképpen pesti lány, és ezek mindig attól félnek, hogy vidékieknek nézik őket. Hát, ő meg akarja mutatni, hogy van olyan szemtelen, mint akármelyik pesti izé. Na, merígy.
Felsült vele, az egészet nem így képzelte. Én egy kicsit szégyellem, hogy úgy hívja küldi, mint a kiskutyát. Gyere ide, na erígy. Előttem produkálja magát szegény. A lány elmegy, mint a kiskutya. A szerkesztő utána szól.
Nem is köszönsz?
A lány óriási nagyra nyitja a szemét, gúnyosan csodálkozik a kérdésen.
Köszönni?
Igen, igen, köszönni.
Eszem ágában sincs.
És visszasétál az előbbi helyére, ahol a barátnéja várja. Onnan visszanevet. A szerkesztő felén fordul felháborodva.
Mit szól?
Vállat vonok. Nem tetszett ez az erőltetett, csacsi pökhendi hang. Kezd elég lenni nekem a város társadalmi életéből, amit úgy látszik rossz ponton ismertem meg. A szerkesztő nem hagy békén.
Mint nő? Hogy tetszik?
Csinos. Csak azért mondom, hogy kedvében járjak szegénynek.
Ti mindnyájan tudjátok azt!
Most aztán végleg a szónok felé fordulok, már el is felejtve ezt az enyhén rossz ízű kis jelenetet. De azóta, és ennek most már 20 éve, nagyon figyelek minden nőre, aki ilyen felületes, rövid, első találkozásra nem szimpatikus nekem. Mert én emiatt a lány miatt 2 hónappal ezután megmérgeztem magamat. Szeretném nyugodtan, bölcsen leírni, ami ezután történt, de ez az a pont életemben, amihez, ha elsikló gondolattal is hozzányúlok, vérezni kezd. Tudja Isten, nem gyógyul, mint a csodatévő szent parasztlányok sebei. Lelki hemofíliám van ezen a ponton. Ettől szabadulni kell. Talán így, hogy most elmondom, soha senkinek nem mondtam el. Lehet, hogy ez a baj. Külön kamrája van a szívemben. Szív. Általában szívtelen embernek tartanak. Voltam valaha szerelmes. Sokszor hittem, úgy is viselkedtem, nem színészkedve, hanem őszintén. Benne voltam egy-egy elinduló lavinában. Még idején kiugorhattam volna belőle, de sodortattam magam hiúságból, érzéki ragaszkodásból, a kellemetlenségektől való irtózásból tovább csináltam, mikor már rég elmúlt. Ezzel a módszerrel többször betörtem a fejemet. Egyszer majdnem meg is nősültem. Gyerekszobára, virágos verandára vágytam. Szép, szőke, fehér bőrű, kövér asszonyra. Igazi szerelem. Néhány éve pontosan tudom, hogy ez szakácsné fogalom. Beteg voltam, és a szakácsné, miután borogatást váltott a fejemen, leült az ágyam mellé, és azt kérdezte. Volt már a nagyságos úr igazán szerelmes? Akkor azt mondtam neki, talán csak egyszer.
A Zöld Huszár, Molnár Ferenc kisregényének rádióváltozata. Az első részt hallották. A szereposztás a következő volt. Az író Szakácsi Sándor. Annus Kerekes Éva. Móri szerkesztő Hauman Péter. A szónok Kristóf Tibor. A felvételt Varga Károly, Kulcsár Péter és Maksai Helga készítette. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenéjét Horkai Rózsa állította össze. Dramaturg Varsány Anikó. Rádióra alkalmazta és rendezte